Mit lépnél? A megoldások nyomában.
Mit lépnél egy hajléktalanért? Ez lesz a mai napon a témánk, és a vendégeimmel már bent a stúdióban. Sziasztok!
Szia.
Sziasztok!
Hát nem sokára be is mutatlak titeket, de előtte szeretném azt a helyet egy kicsit így a hallgatók elé tárni, amiben dolgoztok. Ez nem más, mint az ellátó, vagy ha másképp mondom, akkor a Golgota ellátó, de ez lehet sokkal hosszabban is, ugye Gábor?
Igen.
Kérlek.
Szociális Integrációs Alapprogram Vörösmarty utcai nappali központ.
Na ez az, ami tőlem nem hangzik majd el, és hogyha valaki most kiszállt a podcastből, akkor a többiek bökjék oldalból, hogy térjen vissza. Keleti Gábor az intézményvezető, Máté István, Stu pedig a szociális segítő, és azt hiszem, hogy akkor a titulusokat most így zárójelbe is tenném, mert hogy van nektek egy nagyon különleges akciótok, és előjáróban csak arra kérlek, hogy ezt vázoljátok a hallgatóinknak, erről fogunk ma beszélgetni.
Ja, így röviden kell, ugye? Oké. Igazániból december 19-én este a 6 órai kezdettel az ellátóban szeretnénk egy érzékenyítő vacsorát megrendezni, ami röviden arról szól, hogy egy karácsonyi vacsorára meg tud hívni egy személy egy rászorulót, és el is fogyaszthatja tulajdonképpen ezt a, nem ezt egy vacsorát, hanem egy menüt elfogyaszthat velük közösen.
Tudom, hogy megbotlás volt ez a kacsa, de hogy a menüben azért az szerepet kaphatna szerintem.
Igen.
Ez csak kacsa.
És akkor tulajdonképpen ezzel szeretnétek azt, hogy egy hajléktalannak legyen egy karácsonyi vacsorája, illetve egyfajta kapcsolatteremtés is, mert aki meghívja őt, tud vele beszélgetni a vacsora alatt. Ugye?
Igen.
Pontosan ez a cél igazániból, hogy... Nagyon sokan szerintem van úgy, hogy elmegyünk mellettük, vagy pedig úgy segítünk, próbálunk segíteni embereknek, hogy nem tudunk róluk. És azt szeretnénk, hogy egy picit több benyomás éri az embereket, az átlag embereket, a hétköznapi embereket arról, hogy egy hajléktalan ember hogyan él, milyen gondolatai vannak, milyen életpályája van, és ezért gondoltuk azt, hogy egy picit bemutatni.
Nagyon sok témát felvett. Egyébként annó én egy rádió interjú miatt kezdtem el azt a gondolatot így forgatni a fejemben, hogyha kérnek, akkor adjak. És egyébként ennek az volt a lényege, hogy egy szociális munkás nyilatkozott, hogy nekem az az 50-100 forint az nem túl sok, de annak az embernek, aki megkapja, rengeteget jelenthet. És elkezdtem erre koncentrálni, hogy akkor tényleg, hogyha kérnek, akkor adjak, és azzal szembesültem, hogy annyira nagyon sokan kérnek, hogy egyszerűen képtelen voltam mindig adni, nem anyagilag, hanem egyszerűen nem volt nálam pénz, vagy nem volt akkora tétel, vagy nem úgy alakult. Ti hogy látjátok, mennyire necces a helyzet? Tehát tényleg ennyire sokan vannak, akik rászorulnak, vagy én mászkálok rossz környéken?
Én azt gondolom, hogy egyrészt sokan vannak, akik rászorulnak, tehát hogy azt látjuk, hogy napi szinten növekszik azoknak a száma, akik betérnek hozzánk is. Másrészt viszont, és egy kicsit kapcsolódva a vacsorához is, ezek az emberek nem egy másik kaszt. Tehát, hogy nem az vannak a normál emberek, és vannak a hajléktalanok, hanem ugyanolyan emberek, mint mi, ugyanolyan szükségletekkel, ugyanolyan igényekkel, és ugye éppen abban a helyzetben vannak, hogy a legalapvetőbb emberi igényeket nem tudják kielégíteni, és ezért nagyon, tehát nehéz is mondjuk egy 50-100 forintra segíteni, mert oké, lehet, hogy az éppen abban a pillanatban neki jelent valamennyit.
De ezt nem mi van.
Igen, de aztán elköltötte, és ugyanott van. Tehát, hogy igazából nem is az az igazi segítség, hogy azt neki egy 50-100 forintot, és nyilván egy kicsit a vacsora ezt is megmutatja, hogy amúgy lehet ezeknek az embereknek segíteni, meg tök jó lenne, csak nyilván ehhez erőfeszítést kell tenni, hogy megismerni kicsit tényleg, amit azt Stu is mondott, hogy került ebbe a helyzetbe, mi az, amire szüksége van, mi az, aminek segítségével ő ki tud jönni ebből a helyzetből.
Illetve szerintem az is nagyon fontos a tekintetben, hogy egy olyan milliót adni neki, amiben már nagyon rég nem volt része.
Ez nagyon jól hangzik, és remélem, hogy ebből a beszélgetésből tényleg kiderül majd az, hogy mivel tudunk igazán segíteni. Ez lesz a téma. Tarts velünk, mit lépnél egy hajléktalannél?
Mit lépnél? Mit lépnél? És most következzen a podcast, ami minden oldalról körbejárja a témát. A kérdés csak az, hogy te mit lépnél? Mit lépnél? Haladjunk együtt lépésről lépésre, gondolkodj velünk, és találj rá a saját válaszodra. Saját válaszodra. Mit lépnél? A megoldások nyomában. Aki az első lépést teszi, Rédül Ádám.
Mit lépnél egy hajléktalanért? Ez a mit lépnél a megoldások nyomában, a mai napon sem abszolút válaszokat hozunk. Keleti Gáborral és Máté Istvánnal, Stewval beszélgetünk, és az a célunk, hogy egy picit megismerjünk egy világot, megismerjünk olyan dolgokat, amiket eddig nem láttunk, olyanokkal beszélgessünk, akik ebben benne vannak, és az ő válaszaik segítségével kialakítsuk a sajátjainkat. Szóval, hogyha ebben partner vagy, akkor nagyon jó helyen vagy, és itt az ideje, hogy akkor belevágjunk ebbe a témába. Először szerintem magát ezt a Golgota ellátót és ezt a nappali melegedőt egy kicsit mutassátok be, kérlek, mi történik nálatok? Én bevallom, nagyon sokszor hallottam ezt, hogy nappali melegedő, de a múltkori személyes beszélgetésünk, ami indukálta ezt az interjút is, az világosított meg, úgyhogy kérlek, hogy így a hallgatókkal is azd meg.
Igen. Úgy indult az egész nappali melegedő szolgálata a Golgota gyülekezetnek, hogy egy ilyen utcai szociális tevékenységből indult, tehát emberek kimentek, teológus hallgatók egyébként kimentek az utcára, és hajléktalan embereknek segítettek. Pókrócot vittek, ételt adtak, stb.
Nem feltétlenül szociális munkások, tehát nem is biztos, hogy tisztában voltak azokkal az igényekkel, hogy mivel lehet tényleg segíteni, de mentek és csinálták.
Igen, igen. És ezek után jött az ötlet, nagyjából 20 évvel ezelőtt, hogy mi lenne, hogyha ezt intézményesített formában is csinálnák, vagyis lenne egy olyan hely, ahova hajléktalanok be tudnak jönni. Uh-huh. Ugye a nevében is benne, hogy nappali melegedő, tehát nyilván mondjuk nyáron nem annyira, de télen bejönnek és ott megmelegszenek egy kicsit, tehát nem az utcán kell lenniük, de egyébként nyáron is igaz az, hogy bejönnek és nem az utcán kell lenniük. És mindeközben, hogy van ez a helyiség, meg intézmény, amiről az előbb beszéltem, az alapvető emberi szükségleteiket ki tudják ott elégíteni. Tehát tudnak vécére menni, le tudnak zuhanyozni, kapnak ruhát, tudnak internetezni, tudnak mosni, kapnak teát, enni kapnak, tehát hogy ezeket a dolgokat.
Mondhatjuk azt, hogy ez egy közösségi tér is, tehát hogy itt ti mondjuk amikor bent vagytok, akkor lementek, beszélgettek, adott esetben olyan dolgokat lehet csinálni, amik előrébb viszik őket, így az internettel mondjuk munkát tudnak keresni, stb.
Igen, igen. Sőt, van egy álláslistánk is, amit hetente frissítünk, tehát ha valaki szeretne dolgozni, akkor ott után tud nézni, segítünk önéletrajzot írni, akár extrém esetben segítünk felhívni a munkahelyet, hogy hogyan tud jelentkezni.
Ez egyébként nagyon izgalmas, hogyha visszahallgatod a legelső mit lépnélt, amikor elindult ez egész, mert mondjuk érdekel téged, hogy honnan indult ez a műsor, akkor pont egy akkor hajléktalan hölgyel beszélgettem, akinek már munkája van, sőt, szerintem már akkor kezdett az új helyen dolgozni, és azóta is boldogul az életben, és ennek nagyon örülök. Izgalmas meghallgatni akár egy hajléktalan, vagy egy ex-hajléktalan véleményét is erről a témáról, de hogy az engem nagyon meglepett, hogy például rengeteg hajléktalan fent van Facebookon. Ez jellemző, nem? Tehát attól függetlenül, hogy nincsen hol lakniuk, például az interneten, az online térben ott vannak.
Igen, nagyon sokunknak van telefonjuk, sőt, sokunknak okostelefonja is van, és ugyanánk tudnak internetezni, és több nappali melegedő is van egyébként a városban, ahol szintén tudnak internetezni, tehát igen, sokan fent vannak Facebookon, lehet velük találkozni ott.
Na de maradjunk a fővonalnál, tehát azt mondtad, hogy úgy reagálni, amire tényleg szükségük van. Nem pont arra volna szükségük, hogy éjszaka melegedjenek? Vagy értem a koncepciót, hogy nappal tök jó, hogy van egy hely, ahova betérnek, de nem pont az éjszakai sáv a legveszélyeztetettebb?
Az is veszélyeztetett, igen. Tehát nyilván az is fontos, hogy éjszaka legyen, hol aludniuk, később lakniuk.
De hogy ebbe az irányba ti nem gondolkodtatok, valamiért ti erre a napközbeni sávra fókuszáltok. Ez azért van, mert hogy maguk a hajléktalan szállók betöltik azt a funkciót, de ezt nem?
Ez egy olyan helyzet, azért nem feltétlenül tudunk abban is gondolkodni. Egyébként nekem a fejemben van gondolat, hogy ezt tovább kéne fejleszteni, de ugye itt az van, hogy ezt a szociális segítést, ezt az állam finanszírozza normatíván keresztül, és ott ugye megvan, hogy mennyit, hány helyet finanszíroznak. Ugye megvan a nappali melegedőknél hány helyet finanszíroznak, meg az éjszakai szállásoknál hány helyet finanszíroznak. Tehát abba bekerülni nem tudsz csak úgy, hogy nyitsz egy éjszakai melegedőt, mert akkor azt vagy te finanszírozod, akkor meg tudod csinálni. Ha nem te finanszírozod, hanem állami finanszírozásból szeretnéd, akkor viszont igényelni kell normatívát, azt meg vagy megkapod, vagy nem. Egyelőre most nem.
Stew, te folyamatosan közöttük mozogsz, Gábor is, de most a te véleményedre volnék kíváncsi, hogy mit látsz, mire van szükségük, miért tér be valaki egy ilyen nappali melegedőbe, a társaság miatt, vagy azok miatt, az eszközök miatt, amik máshol nem állnak rendelkezésére. Van erre igény, és miért fontos?
Stim. Az, hogy tehát alapvetően természetesen az, amit a Gábor is elmondott, hogy azért jönnek oda, hogy az alapvető igényeket kielégítsék, tehát hogy tudjanak egy napi egyszer vagy kétszer étkezni, inni, mosdóba elmenni, kulturált módon lefürödni, legyen lehetőségük. Tehát ugye alapvetően ez. Ezen túl azt gondolom, hogy azért is, mert ahogy te is mondtad, ez egy közösség. Uh-huh. Harmadszor meg szerintem legalábbis nekünk az a célunk, és én ezt tapasztaltam, és szerintem ez egy nagyon jó, hogy emberszámba venni őket. Tehát, hogy nem csak azt, hogy ezt az igényt kielégíteni, és nem, tehát ez lehet egy ilyen gépies az egész, hanem inkább az, hogy a hogyanságát, a mienségét hogyan kezeljük, vagy hogyan adjuk át ezeket a szolgáltatásokat, amit ők igénybe vesznek. Ez szerintem ez egy kulcsfontosságú dolog. Ez számunkra nagyon fontos, és nagyon egy értéket képvisel a csapatban.
Nyilván kialakulnak itt akár baráti kapcsolatok is. Milyen az, amikor neked mondjuk a munkaidő végén tudod, hogy van egy lakásod, hazamehetsz, lefekedsz a saját ágyadba, de azok az emberek, mondhatjuk barátaid, akikkel napközben együtt voltál, mennek a hajléktalan szállásra. Ezzel hogy küzdesz meg?
Hát meg kell, tehát egyszerűen tudatosítani kell az embernek, hogy ez a munkája.
Csak azért, mert a legtöbben ezt ugye besöprik a takaró vagy a szőnyeg alá, tehát hogy sokan elfordítják a fejüket, hogy ezzel ne kelljen foglalkozniuk, előtted meg ott van ez a helyzet folyamatosan. Mm-hmm.
Ez tény, ez így van, igazán meg kell tanulni ezt kezelni, meg szükséges is kezelni, mert nem engedheted be a privát szférádban. És nem azért, mert rossz indulatú vagyok, vagy nem azért, mert nem vagyok szociálisan érzékeny, hanem azért, mert van egy privát életem, ha ezt beengedem, akkor az teret fog nyerni, és máshonnan fogja elvenni ezt az időt.
Egyébként célja a munkátoknak az, hogy segítsetek nekik tovább lépni, vagy itt semmiképpen nem akartok beavatkozni, mondhatni, mint egy pszichológus, meghallgatjátok a véleményét az embereknek, meg a helyzetükre figyeltek, de igazából rajtuk áll, hogy tovább akarnak-e lépni, vagy sem.
Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert hogy alapvetően sajnos a szociális ellátórendszer úgy van összerakva, hogy igazából konzerválja azt az állapotot, amiben ők vannak. Uh-huh. Hiszen a nappali melegedőnek alapvetően nem funkciója segíteni az embereknek, abba, hogy onnan kikerüljenek. Viszont ugye mi azt határoztuk meg év elején célnak a nappali melegedőben, hogy szeretnénk, hogyha ez az alapellátás, ez egyrészt rutinszerűen működne, másrészt meg így, ahogy azt Stu mondta, tehát, hogy emberszámba véve a másikat, azért, hogy az energiánk egy nagyobb részét arra tudjuk fordítani, hogy igenis kezdjünk esélyteni ezeknek az embereknek abban, hogy kikerüljenek ebből a helyzetből. Tehát hogy ne legyen szükségük arra, hogy a nappali melegedőbe jöjjenek. Mm.
A válaszra, tehát pontosan is, tehát az azt jelenti, hogy olyan funkciót is töltünk be, amikor csak leül az ember és végighallgatja, mert erre van szüksége. És őt van olyan helyzet, amikor csak végighallgatod, és tudod jól, hogy nem fogsz, nem tudsz segíteni. Egyszerűen tudatosul benned, hogy erre ezt meghaladja a kompetenciámat. Szakmailag is, meg minden más tekintetben. Az nagyon jó, hogy lettek lehetőségek, illetve teremtettünk mi magunkon lehetőségeket, amiben szeretnénk is segítséget nyújtani ezeknek az embereknek. Itt van például, amit elkezdtünk nyáron, az a neve, hogy Homeless projekt, ahol pontosan azt tűztük ki célul, és úgy tűnik, hogy működik, az, hogy egy újpesti lakást béreltünk ki, felújítottunk saját magunk, és azoknak a hajléktalanoknak, akik szeretnének kitörni ebből valóban, és sikerül állást találniuk, amiben akár segítettünk is, és van munkaszerződése, akkor kötünk velük egy albérleti szerződést, és be tudnak oda költözni X időre, és onnan tudnak igazán munkába járni, van saját szobájuk, saját szekrényük, tehát hogy már nem utcáról kell igazán valami szinte már lehetetlen, nem szállóról kell neki menni, hanem van egy albérlet, ahol tulajdonképpen élni tud.
Ez nagyon klassz, és egy hihetetlenül komoly bizalom, és egy nagy befektetés, és hogyha valaki mondjuk az első adásra gondol, és Zsuzsi történetére, akkor az egy happy end sztori egyelőre, vagy hát mondhatjuk ezt, ez egy happy running sztori. Viszont most kérdezek egy durvát, mik a százalékok? Tehát akinek megszavazzátok a bizalmat, mondjuk azt 50-50, hogy él vele vagy sem, vagy ennél rosszabbak a számok? Tehát mit láttok, aki lehetőséget kap, tud vele élni?
Hát ugye ez most nyáron indult el ez a programunk, tehát onnan tudunk statisztikát mondani. Eddig 3 ember költözött be, abból egyel nem sikerült hosszú távon együttműködnünk, a másik kettővel pedig most működünk együtt, tehát hogy egyelőre úgy tűnik, hogy ők mind a ketten sikeresek lesznek.
Abszolút. Tehát nem egyszerű, mert felmérni az egészet, mert ugye leülsz, beszélgetsz az emberrel, vannak benyomásaid, vannak érzéseid, de igazániból akkor fog kiderülni, amikor tényleg beköltözik, és látod, hogy hogyan tud életvitelszerűen, vagy egyáltalán tud-e életvitelszerűen. Tehát gondolj bele, valaki 5 év, 10 éve az utcán él. Most hirtelen megváltozik ez a helyzete. El kell kezdenie újból felépíteni az életét, rendszerezni az életét, rendszerben gondolkodni, bejárni minden nap, ezt csinálni, azt csinálni. Tehát már eleve az, hogy tudatosuljon benne, hogy ez egy lakás, itt vannak szabályok, az, ami azt jelenti, hogy maga után fel kell mosnia, maga után ki kell takarítania, el kell mosogatnia. Tehát, hogy olyan dolgok, ami lehet, hogy ez évekkel ezelőtt volt az élet napi rutinjában, ma már akkor, tehát a jelen helyzetében viszont nem. És ehhez újból, ugye, alkalmazkodnia kell.
És felelősséget kell vállalnia ezekre a dolgokért.
És nem utolsó sorban azért az is ott van, hogy, és ezt is tudomásul kell venni, x évet töltesz kint az utcán mentálisan, azért ez hatása van az emberre.
Inkább nők, vagy inkább férfiak térnek be hozzátok?
Hát abszolút vegyes, bár ami az érdekes, hogy a férfiak többen vannak.
Én is azt láttam, mikor bent voltam, ezért tettem fel a kérdést, és többnyire akik bent vannak, nekik van hozzátartozójuk, vagy van olyan, akit családnak nevezhetnek, és ha igen, akkor ők elfordulnak tőlük, vagy segítenek?
Van, akinek van akinek nincs, sőt, olyan is van, akitől elfordult a családja, de olyan is van, akitől nem, csak egyszerűen nincs olyan helyzetben, hogy segítsen neki. Ilyen is van, olyan is van.
Tehát tulajdonképpen nem mondhatjuk azt, hogy azok járnak be hozzátok, akiknek nincsenek hozzátartozóik. Csak azért kérdeztem ezt, mert ugye nagyon sokszor felmerül az, hogy mondjuk így barátok nehéz helyzetben mondják a másiknak, szerintem én is mondtam, én is hallottam már, hogy te soha nem leszel ilyen helyzetben, mert mi itt vagyunk neked. És erre volnék kíváncsi, hogy ez mennyire igaz vajon így nagy átlagban, hogy tényleg
ott
vannak.
Hát én azt mondom, hogy általában is itt van az, hogy mi se vagyunk messze ettől a világtól egyébként, mert tényleg bárki kerülhet olyan helyzetbe, hogy egyszer megszűnik a lakhatási lehetősége akármi miatt, vagy nem fizette a albérleti díjat, vagy nem fizette a hitelt, vagy bármi. És ugye nyilván, ha nekünk megvan az a szociális hálónk, amit te mondtál, barátok, család, akik be tudnak fogadni arra az időre, akkor nyilván nem kerülünk ilyen helyzetbe, de akinek ez nincsen meg, vagy a barátoknak, családnak nincsen lehetőség arra, hogy befogadja, akkor hova megy? Tehát akkor nem tud hova menni, hiszen nincs anyagi lehetősége arra, hogy vegyen egy lakást, vagy béregyen a bérletet. És tehát például van egy hölgy az ellátóban, akinek vannak gyerekei, azt hiszem egyikük külföldön él, és a másiknál lakott például, tehát a másik gyerekénél plusz a párjánál lakott. Ettől még rászorult, mert hozzánk járt, mert ugye ilyen alkalmi munkái voltak csak. De aztán a fiát kitették az albérletből, és egy kisebb albérletet költözött a párjával, és oda már nem tudott menni velük. Tehát újra az utcára került, és nem volt máshova mehessen.
Igen, itt azért nagyon bejönnek az egyéni sorsok és az egyéni utak. Pont ezért nagyon tetszik az, hogy egy személyes szolgálat a tietek, vagy egy személyes misszió ez az egész. Nem sokára rákanyarodunk a karácsonyi kezdeményezésre, de még egy dolog nagyon érdekel. Erről régen sokat beszélgettem hajléktalanokkal, nem csak a Zsuzsival, abban a műsorban megkérdeztem másokat is, meg amúgy is ez engem nagyon érdekel, hogy miért nem mennek hajléktalan szállóba sokan. És akkor a fő érvek nagyjából abban összpontosultak, hogy féltik azokat az értéktárgyaikat, amiük van, mert hogy sokszor nem lehet megbízni a másikban, vagy te mondtál egy nagyon érdekeset a múlt héten a személyes beszélgetésünkben, hogy ez a kevés szabadság maradt neki, és akkor már nem akarja azt, hogy ez korlátozódjon egy intézményben, akkor nyilván felmerült az, hogy oda nem lehet alkoholt bevinni, és hát ez a kis boldogság van az életében, stb. Tehát a szigorú szabályok, ilyesmik. Most mi a helyzet? Mert azt tudom, hogy legutóbb az indukálta azt az adást, hogy nagyon szigorították a hajléktalan rendeletet. Most mi van, mi a valóság? Az utcán lehetnek hajléktalanok? Nem lehetnek? Hogyha talál rendőr hajléktalant, mit csinál vele? Mi történik most?
Hát elméletileg nem lehet. Tehát a törvény az ugyanúgy szól, hogy életvitelszerűen nem tartózkodhatsz az utcán. Nyilván ez azt gondolom, hogy rendőre is válogatja, hogy mit kezdenek azzal, ha találnak, mert igazából most mit tudsz velük tenni? Tehát nyilván meg kell büntetni őket.
Hát akkor a voltak a legrémesebb történetek arról, hogy akkor börtönbe viszik őket.
Igen, de hát és utána mi van?
Igen.
Tehát most ezerre két napig, nyilván egyébként van olyan hajléktalan, aki örül is neki, mert akkor van két napig hol laknia.
Igen.
De utána kiteszik,
szomorú, de igen.
Utána se tud hova menni. Tehát igazából azt gondolom, hogy ez a törvény, ez nem megoldás arra a problémára, hogy kint alszanak az utcán a hajléktalanok. Nyilván lehet egy látszat megoldás, az aluljáróból eltűntek, mert ott nagyon szem előtt vannak, de akkor elmennek a Népligetbe, a Várostigetbe, az erdőbe, és akkor ott laknak, akár mi is ismerünk, akik sátorban laknak, vagy ilyen fából épített kis kunyhóban. Tehát, hogy nagyon sokféleképpen, vagy a szabad ég alatt hálózságban.
Igen, ezt akartam megtudni, hogy akik nálatok vannak, ők többnyire hajléktalan szálon alszanak?
Is. Van, aki igen, sőt olyan is van, aki úgy jár hozzánk, hogy van lakása, de mindegy kikapcsoltak benne, mert nem tudja fizetni. És akkor ott van se víz, se villany, se gáz, semmi nincsen.
És egyébként ez a hajléktalan szállós helyzet, tudom, ez nem a ti kenyeretek, de nyilván benne vagytok napi szinten, és ezek a problémák, amiket felvetettem, ezek előre haladnak, vagy ebben látszik a megoldás, vagy ez egy örök dilemma marad ebben a témában, és hogyha 4 év múlva beszélgetünk, akkor ugyanez a kérdés ugyanígy felmerül.
Hát az én véleményem az, hogy dilemma marad, mert ugye a rendszer úgy van összerak, hogy nem nagyon tud előre haladni, hiszen ugye nyilván nekik a megoldás az lenne, hogy ilyen egyéni elhelyezésben tudjanak aludni, mert ahol már többen vannak egy helyen, ugye vannak olyan szállók, ahol nyilván az egyéni elhelyezés az jellemzően olyan szálló, ahol valamennyit fizetni kell azért, hogy ott legyen. Ezt egy réteg meg tudja fizetni, egy másik nem. Vannak ugye azok a szállók, ahol több ágyas szobák vannak, viszont kulturáltabbak, némelyiknél ott fizetni kell, van, aminél nem, de ott már együtt vagy olyan emberekkel, akiket nem biztos, hogy ismersz. Tehát ott már bejön ez, amit amiről beszéltünk, hogy akár ellopják a cuccát, nem tudja ott hagyni biztonságban, nem tud kijönni a szobatársai, stb. És aztán vannak azok a szások, ugye ezt hívják fapadnak, ahol le vannak rakva egy nagy hodályban ágyak, és akkor ott bemész este, van egy ágyad, lefekszel, de a cuccodat akkor is fejed alá kell tenni, hogy nehogy ellopják.
Ti valaha csak kíváncsiságból kipróbáltatok egy ilyen helyet? Hogy milyen egy hajléktalannak a mindennapja?
Én nem.
Vagy milyenek a mindennapjai?
Hát, tehát szállón nem aludtam, azt viszont kipróbáltam már utcán aludni. De azt tudatosan, tehát nem azért, hogy így milyen érzés lehet egy padon aludni, vagy én a szigeten aludtam.
Isten ments, hogy ilyen helyzetbe kerülj, de hogyha választanod kéne, csak így kíváncsiságból, akkor inkább utca, vagy inkább szálló? Kemény kérdés, ugye?
Mindenképpen. Mert én nem voltam még soha szállón, amiket hallok kollégáktól, illetve vendégeinktől, akik oda járnak hozzánk, az nem egy túl biztató.
De egyébként terve van véve, hogy elmegyünk és meglátogatunk szállókat.
Pontosan ezért, hogy legyenek benyomásaink, tapasztalatok.
Igen, egyébként ilyen szempontból egy a megoldás felé mutató dolog az a kezdeményezés, amit a lakással intéztek. Nyilván kis lépés, de annak az egynek, aki belekerül, annak mindent jelent, tehát sokat számít. Na, kanyarodjunk rá erre a karácsonyi akcióra. Honnan jött ez ötlet? Nyilván ez a fejetekben volt, hogy karácsonykor illene valamit szervezni, de ha jól tudom, akkor Stu magát a programot, vagy ezt a közös vacsorát, ezt te találtad ki.
Igen. Azért karácsonyi, mert ugye decemberre esik, és mivel első alkalom, ezért akartuk kötni, hogy egy ilyen, az emberek amúgy is karácsonykor sokkal nyitottabbak, és pontosan december esik, ezért gondoltuk, hogy ez karácsonyi, ettől függetlenül, hogyha ezt azt tapasztaljuk, hogy ez működik, akkor ezt visszük tovább, mondjuk 2 havonta, 3 havonta. Több szempontból kezdtem el gondolkodni ezen. Egyrészt azért akartam, hogy ahogy fogalmaztam is, hogy érzékenyíteni, hogy az embereknek legyen benyomásuk. Tehát van egy elképzelésük a hajléktalan emberekről, a hajléktalanságról, de sosem, nem biztos, hogy tényszerű.
Tehát elképzelhető, hogy ez akár nyilván nagy élmény a hajléktalannak is, aki részt vesz benne, de hogy nagyobb élmény vagy egy hosszú távú hatást gyakorló valami lehet annak, aki elmegy vacsorázni kívülről?
Én azt gondolom, igen. Mm. Sőt, ez a cél igazándiból. Ez a cél is. Nem, másrészt meg igenis fontos az is számomra, hogy belelássanak az ellátó munkájába, az, hogy hol vagyunk mi, milyen tevékenységet végzünk, mert erről szerintem csak ilyen feltételezések vannak, vagy még az se, tehát hogy mit csinálnak, és szeretném ezt is, hogy lássák azt az emberek, hogy milyen környezetben dolgoznak a szociális munkások, és milyen fontos az ő munkájuk. Úgyhogy ebből fakadt, ebből gondolt, és akkor utána beesett, hogy biztos talán emlékszel, volt a látássérültnek volt a láthatatlan igen. kiállítás, és annak a vége mindig egy vacsora volt. Uh-huh. És hogy már háromszor, vagy kétszer-háromszor voltam már, és állati nagy élmény, és akkor ezen gondolkodtam, hogy oppá, milyen jó lenne ezt megcsinálni, akár itt nálunk is, hogy az ellátót egy picit át fogjuk alakítani, fel fogjuk díszíteni, megcsináljuk ilyen kicsit étteremi hangulatra az egészet, kicsit ilyen exkluzívvá, és ebbe a közegbe hívnánk el embereket, illetve hívnánk meg embereket.
Nem akarom, hogy minden adás a COVID-19-ről szóljon, de nyilván elkerülhetetlen ebben a helyzetben, meg a kijárási tilalom kapcsán, hogy valószínűleg voltak alaptervek, és hát van, amin változtatni kellett. Viszont Gábor, mindig is tudtam, hogy nagy ember vagy, meg fontos ember. Most alpolgármesterrel beszéltél ezzel a telefonon, vagy nem tudom. Ő is kérdezte, hogy meg lesz tartva a rendezvény, és akkor azt mondtad, hogy igen?
Igen, meg lesz. Ugye jelenleg a szabályozás azt mondja ki, hogy egyrészt magárendezvényt ugye 10 főig megtarthatunk, uh-huh. tehát nyilván ehhez fogunk mi igazodni, valamint ugye nyilván ez egy nappali melegedő, aminek a működése egyelőre nincs korlátozva. Tehát nincsen szabályozva az, hogy hányan jöhetnek le. Tehát, hogy itt igazából mi találjuk most ki a saját szabályozásunkat.
Nyilván csak igen, itt beugrik egy saját történet, a saját közösségünkkel szerettünk volna egy anya otthonban segíteni, és amint az első legenyhébb korlátozás kijött, mondták, hogy sajnos nem tudunk bemenni fizikailag, tehát meg kell várnunk az egésznek a végét. Itt az a kérdés, hogy oké, hogy ti működtök, de hogyha mondjuk valaki hajléktalan szálon lakik, az ki tud jönni, vagy egyáltalán tudtok kapcsolódni ezekkel az emberekkel most?
Jelenleg tudunk, vannak olyan hajléktalan szállók, ahol bevezetik a karantént, uh-huh. és akkor aki oda bemegy, az nem tud kijönni, vagy ha kijön, nem tud visszamenni, de nyilván olyan embereket fogunk leültetni az asztalhoz, akik nem mennek karanténba.
Hát meg nyilván ez is egyéni kommunikáció kérdés, gondolom, hogy ezt meg lehet beszélni bizonyos intézmények vezetőivel, hogy az az illető nem azért jön ki, mert az utcán bolyong és csinál valamit, hanem mert hozzátok jön egy ilyen meghívott vacsorára, legalábbis én ezt feltételezem.
Szerintem itt a járványhelyzet alatt ezt nem lehet megbeszélni. Tehát olyanokkal fogunk aha. együttműködni, akik nincsenek karanténban egy szállón.
Mi az, amiben még mondjuk azt szárnyatokat törte ez a helyzet? Mondjuk most itt turnusokban kell megszervezni, vagy alapból úgy gondoltátok, hogy ezek ilyen személyes, akár két személyes dolgok legyenek?
Tehát eredetileg igen, tehát hogy olyan asztalokat is szereztünk be, ahol face-to-face. Tehát két személy ül le, és tudnak vacsorázni. És akkor ezen is gondolkodtunk természetesen, hogyha meghaladná azt a létszámot, vagy több túljelentkezés lenne, akkor igen, két turnusba kell ezt megoldanunk, és akkor úgy fogjuk megcsinálni.
Most elvonatkoztatva attól, hogy én mondjuk, hogyha szeretnék ebben részt venni, egy hajléktalannal ülök szemben, alapból egy creepy helyzet tud lenni, hogyha én egy idegennel szemben leülök, és akkor na beszélges. Nyilván vannak olyanok, akik erre nyitottabbak, én kifejezetten szeretem az ilyen helyzetet, de beszélgettem olyanokkal az akciótok kapcsán, akiket ez zavarba hoz, függetlenül attól kivelülnek szemben. Gondoltatok valami kis, hát mondjuk ilyen azt...
Jégtörőre,
igen.
Tehát alapvetően így lesz, tehát, hogy én úgy terveztem el az estét, vagy úgy képzeltem az estét, ugye lejönnek, köszöntjük őket, az intézményvezető ott lesz, néhány szóban elmondja a ellátó történetét, ahogy akár most is itt a rádió interjúban, és utána pedig szerintem az lesz, én most úgy tervezem, hogy ilyen jégtörő kvíz játék, amiben mondjuk megkérdezni, feltenni, hogy szerinted az asztaltársad, vagy a partnered, mi a foglalkozása? És akkor tippeljen az egyik fél, a másik fél is. Szerinted ő házas, szerinted ő kutyás, macskás, tehát különböző kérdéseket, amivel kicsit így fellazítjuk az egész közeget, amivel esetleg könnyebben el tudnak indulni a beszélgetés, el tud indulni a beszélgetés.
Nagyon mellékvágány. Aztán folytatjuk innen, mert ez eszméletlenül tetszik, amit itt kitaláltatok jégtörőnek, de hogy csak egy-kettőt dobjatok már be, léci, hogy a nálatok lévő hajléktalanok milyen szakmából, vagy milyen munkából, vagy milyen állásból aha. kerültek az utcára. Csak kíváncsi vagyok.
Nagyon sok fajta van.
Csak egy-kettőt.
Tehát kezdve ugye nyilván a munka, nem munka, építőipar az ugye nyilván az egy alap.
Jelentős.
De volt már tanár, történész.
Tanár.
Igen. Nem is tudom. Ja, volt... hogy mondják ezt szépen? Aki prostituáltakat futtat.
Tehát stréci.
Igen, ilyen is volt. Takarító.
Sőt, most van egy Egy egyetemi hallgatónk is.
Egyetemi hallgatónk is van, igen.
Politológusnak készült.
Aztán. Úgyhogy... Hihetetlen, tehát tényleg ezzel sem lehet összefüggésbe helyezni a igen. dolgot.
Ja, hát a vendéglátásból ugye többen jönnek, sofőrök is voltak.
Vannak. Az érdekes lenne, hogy egy vendéglátásból érkező valakit láttok vendégül ezen a vacsorán. Tehát,
igen.
Kialakulhatnak itt különös helyzetek. Az már megvan, hogy kik lesznek azok a hajléktalanok, akik ebben a projektben, programban részt vesznek, őket ti válogatjátok, vagy ők is jelentkezhetnek, hogy működik ez?
Most úgy beszéltük meg, hogy mi válogatjuk, tehát és leülünk velük beszélgetni, hogy lenne egy ilyen esemény, és amiben nagyon szeretnénk, hogyha részt vennének benne. Már megvannak azok a személyek, és akkor leülünk, a napokban fel le fogunk ülni velük, és akkor beszélgetünk.
Nem sokára rákanyarodunk az Activity rovatra, mert hogy mindenképpen szerettem volna egy kicsit fókuszt szentelni a menünek, de mielőtt ebbe belevágunk, csak egy felvezetés gyanánt, áruljátok már el, hogy miért tartottátok azt fontosnak, hogy ti készítsétek a vacsorát.
Ennek több aspektusa van. Egyrészt azért, mert személyes, abszolút személyes, tehát magunkénak érezzük ezt a programot innentől kezdve, sokkal inkább.
Igen.
Nem utolsó sorban szerintem azt is elmondhatom, hogy azért ennek van egy anyagi vonzata, amit szerettünk volna valahogy megspórolni, mivel...
De egyébként nem raktátok túl magasra a létszet, tehát amikor én láttam azt, ezt kimondhatjuk, igen? hogy 7500 forintba kerül egy ilyen kajálás, akkor ebből nekem az jött le, hogy ez nem arról szól, hogy valamire pénzt gyűjtsetek, inkább, hogy megvalósítsatok valamit.
Igen. Tulajdonképpen ez is tény, hogy azért úgy kalkuláltuk, vagy úgy számoltuk ki az árat, hogy azért minimális támogatás legyen benne. De
tehát nem ebből vesztek villát a Rózsadomban.
Nem. Tény, hogy nem.
Mekkora ötlet.
Jó, de van ebben egy ilyen is, hogy mondjuk csapatépítő valami nektek? Vagy nem tudom, tehát azért annyira viszont elég ez a keret, hogy megrendeljetek egy vacsorát, tehát valamiért mégis úgy döntöttetek, hogy ti készítitek.
Hát mindenképpen, mivel jelen helyzetben, ugye minden évben, hogyha a tudomásom van róla, minden évben szokott tartani, és el szokott menni az ellátó csapata egy karácsonyi vacsorára. Ez ugye most jelen helyzetben, ahogy az éttermek bezártak, ez így meghiúsult. Úgyhogy azt gondoltuk, hogy oké, akkor ezt ilyen formán is megpróbáljuk megvalósítani.
Lehet, hogy mi is ezt fogjuk enni a karácsonyi vacsorára.
Jó, de akkor ezek szerint egy csapatként itt együtt fogtok úgymond bulizni, vagy tehát a főzés is egy közös dolog lesz.
Nem, óriási élmény lesz. Tehát
jó, oké. Na, rendben, figyelj. Akkor vágjunk bele. Akit érdekel a menü, tartson velünk az Activity rovatban, belenézünk az étlapba.
Mit lépnél? Activity.
Itt van előttem az A menü, meg a B menü. Lesz harcsapaprikás túros csuszával.
Igen.
Házi almás pitével. A B menüben pedig ravioli tejszínes fokhagymás sajtszószban vegán csoki tortával. Hát nem a tojásrántottát választottat a bundás kenyerrel, tehát hogy itt valamit ti tudtok, vagy csak bíztok a tudásotokban, vagy van egy jó receptkönyvetek, vagy mi van?
Ezt el lehet árulni, hogy az egyik munkatársunknak az alapszakmájéként cukrászpék.
Aha, igen. Tehát akkor ő csinálja a harcsát.
Igen. Meg a csoki tortában ugye nem lesz hús.
Igen.
Mert hogy vegán.
Gyönyörű. Ezeket mindig is imádtam, de a kedvencem az a vegán brokkoli, amit bizonyos mozik pénztáránál lehet kapni. De tényleg falnak megyek tőle. Na mindegy, oké, de az biztos, hogy finom lesz, csak jók ezek az elnevezések, igen? De hogy bátran vállaltatok, ezek ilyen személyes kedvencek, vagy csak úgy hasatokra ütöttetek?
Nem, hát mindenképpen gondolkodtam, tehát nem egy standard, tehát abba két dologban gondolkodtam. Az egyik az, hogy nem akartuk azért olyan, tehát olyan exkluzív ételt sem akartunk, ami esetleg kellemetlen helyzetbe hozza a klienseinket. Tehát, hogy elé teszünk valami olyan ételt, és azt se tudja, hogy most ezt eszik-e, vagy isszák. De mégse legyen ilyen nagyon-nagyon alap. Tehát, hogy egy rántott hús petrezselyem és kumplival, ami olyan standard, hanem hogy igazán is adjuk meg a módját, adjuk meg azt, hogy most karácsony van, kicsit más, ahogy te is, vagy mi is a karácsonykor megadjuk a módját, és más teszünk, mint általában.
Én nem szeretem a halat, de mondjuk, hogyha a hajléktalan, aki velem szemben ül, ő imádja, akkor lehet ez, hogy ő egyik menüt teszi, én a másikat?
Persze. Itt az a lényeg, hogy az árban az van, hogy ez a 7500 per két fő. Tehát most ez nem azt jelenti, hogy az egyik személy rátukmálja a másikra, hogy már pedig ezt fogod enni, hanem meg fogjuk kérdezni, hogy melyiket szeretni természetesen.
Ti melyiket választanátok?
Én valószínűleg ezt a raviolist.
Te a raviolist.
Aha. Hát, Én nem merem megmondani, mert ha meghallgatja azt, aki készíti, akkor mit fog szólni? A kollégám, mind a kettő kollégám, tehát az egyik kollégám készíti el a raviolit, a másik pedig a harcsa paprikás.
Én most mondanám itt el, hogy én nem tudom, melyik csinálja melyiket, úgyhogy úgy választottam.
Oké, és ti melyikben fogtok segíteni? Egyáltalán tudtok-e valamelyikben?
Én leszek a kóstoló szerintem.
Lehet, hogy ez alapján lesz majd most a hallgatók fejében az, hogy melyik menüt kérik, úgyhogy vigyázzatok.
Igen, én felszolgálni fogok. Abban nagyon jó vagyok, maximálisan.
Jó, tehát akkor ti ebben a részben.
Abszolút, igen.
Lesztek jelen. Oké, nézzük meg azt, hogy mik ennek a tudnivalói, hogyha valakinek felkeltettük az érdeklődését, akkor hol lehet megtalálni ezt a kezdeményezést. Illetve az is nagyon érdekel, hogy szüksége van-e még jelentkezőkre, mert nyilván korlátozottak a számok, illetve a lehetőségek. Szóval ezzel folytatjuk itt a Mit lépnélben.
Mit lépnél? Legyél lépés előnyben.
Technikai részletek tehát, amik előttünk. Én már mondtam az árat, nyilván az is lehet valakinek egy korlát, bár feltételezem, hogyha valakinek ott van a szívében, hogy segítsen és menjen, akkor egyéb napokon is mehet, meg segíthet más kezdeményezések keretein belül is. De mikor lesz ez, mik az időkeretek, van-e még lehetőség jelentkezni? Azért vagyunk itt, mert szeretnétek buzdítani az embereket, hogy jöjjenek, vagy igazából már megvan, hogy hányan férnek be, és csak el akarjátok mondani, hogy más is kezdeményezzen. Uh-huh. Kicsit ezekről meséljetek, kérlek.
Jó, tehát jelentkezni még lehet. Sőt, szeretnénk is kérni, hogy jelentkezzenek. Egyrészt azért, mert ez egy nagyon különleges és egyedi, nem mindennapi, tehát nem egy szokványos. Amúgy szerintem, hogyha azt nézem, hogy így a közvetlen is, és az ellátók, akik itt közvetlen környezetünkben vannak, nem is tudok róla, hogy csináltak valaha ilyet. Talán mondhatni, hogy mi vagyunk az elsők, akik ilyet csinálunk. A lényeg az, hogy igen, ez még egyszer mondom, december 19-én lesz, este 6 órakor az ellátóban. Jelentkezni pedig ugye a Facebookon fönn vagyunk, ez az esemény fönn van, ott már lehet mondani, hogy ott leszek, vagy érdekel, de ezen kívül, hogyha valaki tényleg biztosan szeretne ott lenni, akkor annyit kérjünk, amit le is írtunk, de majd el is fogom mondani, akár most is, hogy ugye azt kérjük, hogy a vacsora árát azt utalja el számunkra, a megadott bankszámla számunkra, a közleményben pedig írja bele, hogy veled vacsora est, és utána pedig e-mailben, vagy pedig akár egy üzenetben a Facebookon küldje meg részünkre, hogy figyeljetek, én jelentkeztem el, és utaltam az összeget, mi ezt lecsekkoljuk, és onnantól kezdve felveszünk a kapcsolatot vele, és akkor kicsit részletesebben tudunk beszélgetni.
Mennyi a limit? Hányan tudnak jelentkezni? Tehát, hogy itt mit képzeljen el az, aki most velünk tart, hogy itt bőven, meg hogy 100 ember is jöhet, vagy ez egy szűkebb dolog?
Uh-huh. Tehát én azt gondolom, én ezt ilyen 5-6 fő maximum.
Tehát akkor ez egy speciális, vagy egy ilyen limitáltabb kezdeményezés.
Abszolút.
Ez a 18 órás kezdet, ez szerintetek elég lesz így, hogy 8-kor ajtózár, tehát hogy előrébb hozzátok ezt, vagy marad így?
Ja.
Ó, most ezzel megfogtalak
titeket. Igen.
Nyilván mert folyamatosan rajta vagytok
de
a témán.
Szerintem...
most az paraszt lennék, akkor azt mondanám, hogy a klienseinknek kilépnek, és már otthon vannak.
Igen. Ez
nagyon gyalázatos volt, bocs, de nem is ez.
Hanem bocs, de ha már ezt elsütötted, akkor megkérdezem, hogy ugyanúgy vannak vele, mint a vakok? Mert hogy nekem van egy nagyon jó barátom, aki vak, és imádja azt, hogyha ilyennel viccelődünk, hogy viszontlátásra, meg láttam egy filmet, meg ilyenek. Sőt, ő is használja, mert ezzel érzi pont azt, amit elmondtál a beszélgetés elején, hogy ő nem egy külön kaszt, ő ugyanúgy ember,
igen,
mint én.
Igen.
Tehát, hogy ezek a poénok beleférnek ott akár egy ilyen délutáni beszélgetésbe?
Mi, ha hajléktalan csövinek hívod, akkor ő nem biztos, hogy örül annyira, mint
nem, de ezeket a poénok, én legalábbis azt láttam, hogyha ez egy kulturáltan van kommunikálva, akkor abszolút belefér. Én szoktam is velük poénkodni, tehát legutóbb is volt egy amerikai önkéntesek jöttek hozzánk, és megvendégelték őket, és akkor ott is már úgy csináltuk, mintha pincérek lennénk, és úgy szolgáltuk föl. Tehát mondtuk, hogy ez önök estéje, érezzék magukat jól, és mi vendégül láttuk, tehát hogy felszolgáltunk nekik az ételeket, és akkor ők is poénkra vették, odaszólt nekem az egyik vendégünk, hogy fő úr, kérem, és akkor én meg visszaszóltam, fizetne? És úgy röhögött mindenki. Tehát így veszik a lapot szerintem.
Igen, abszolút. Szerintem itt megint az a kulcs, hogy ha azt érzik, hogy ember számba vesszük őket, egyébként a mindennapokban, meg tényleg van egy olyan kapcsolat közöttünk, hogy tényleg azt érzik, hogy nem egy külön kaszt, hanem ugyan emberek, mint mi, akkor simán beleférnek ezek a poénok, mert akkor tudják, hogy mi ezt nem gonoszkodásból mondjuk, hanem azért, mert jóba vagyunk.
Nyilván, és akkor folyamatosan gondolom figyelitek ezeket az újabb rendeleteket, és COVID biztosra igyekeztek így szervezni van. Az alkalmat.
Ez így van, pontosan.
Tehát vacsora veled, egy különleges és nem mindennapi este, vacsora veled, hogyha valakit érdekelnek a részletek, nyugodtan nézzen utána. Még egy valamiről szeretnék veletek dumálni, mert itt az elején bedobtál egy szempontot, ami nekem is nagyon fontos. Azt hiszem, Gábor, te mondtad, hogy nem elég az, hogyha néha 50 vagy 100 forintot odaadunk, hanem meg kell találni azt, hogy ténylegesen mire van szükség, mik az igények és hogyan lehet segíteni. Most egy kicsit még dumálnék veletek arról, hogy elvonatkoztatva ettől a vacsorától, mi az, amit tehetünk, mi az, amiben tényleg segítségre szorulnak, segíteni tudunk.
Mit lépnél? Lépésről lépésre.
Mit lépnél egy hajléktalanért? A Mit lépnélt hallgatod, ez a Megoldások nyomában, és keressük a válaszokat közösen veled, és arra gondoltam, hogy a segíthet nekünk így a gyakorlatban alkalmazni azokat a dolgokat, amiket kiformálunk a fejünkben, hogy ténylegesen megnézzük, hogyan lehet segíteni. Például bennem felmerült az, hogyha valaki mondjuk tegyük azt, érzi a késztetést, hogy segítsen, akkor be tud-e úgy menni, mint egy amerikai filmben mondjuk csak egy ebédnél tálalni ezt az ebédet, és azzal is segít-e, vagy erre abszolút nincs szükség. Mik az igények? Miben lehet részt venni?
Uh-huh. Egyrészt a válaszom az, hogy igen. Tehát akár ezt is meg lehet tenni. Ugye mi folyamatosan, ahogy beszélgetünk velük, megkérdezzük őket, folyamatosan tudjuk, hogy mire van éppen szükségük. Ugye ezt néha a Facebook oldalunkra ki is szoktuk tenni, ez a Golgota ellátó Facebook oldala, illetve abszolút várunk önkénteseket, akik tudnak segíteni. Egyébként a Vörösmarty utca 17-ben vagyunk a 7. kerületben, tehát bármikor, ha bejön, akkor meg tudjuk mondani, hogy mikor, mire van szükség. Akár lejöhet ebéd osztásban segíteni, szendvicskenésben segíteni, de akár lejöhet csak úgy beszélgetni ott az emberekkel, tehát hogy erre van lehetőség, és akkor ő is személyesen, hogyha nagyon szeretne segíteni, akkor ő is személyesen ki tudja deríteni, hogy éppen melyik embernek mire van szüksége, de mi is el tudjuk mondani, hogy egyébként most nagy átlagban mik az igények, mit tudom én, takarók, hálózsákok, vagy...
Igen, ezt akartam kérdezni, mert például tavaly karácsonykor, amikor egy ilyen akciót láttam, hogy akkor vigyünk ételt a hajléktalanoknak, akkor pont az hangzott el valahol, hogy igen, tök jót segíteni akarunk, de pont ilyenkor mindenhonnan az étel dől, és nem arra van szükség. Tehát mik az általános igények?
Hát egyébként ruha az majdnem mindig, arra majdnem mindig szükség van. Mondom, télen ugye ez a takaró, hálózsák, tehát a minél melegebb holmik.
Gyümölcs, vitaminok, igen. Kézkrém. Tehát ezek.
Vitaminok is mindig, ugye az kell, hogy az immunrendszereket erősítsük.
Most lehet, hogy nagy hülyeséget kérdezzek, de ebben a helyzetben muszáj. Szájmaszk segít?
Egyébként az is segít. Most jelen esetben egyébként most kaptunk jó néhányat, de az ugye fogyóeszköz, tehát az például mindig segít.
Ugyanígy COVID szempontból tudtok valamit adni, vagy tudunk valamivel segíteni, hogyha beviszünk, mit tudom én, kézfertőtlenítőket? Tehát, hogy van valami, amivel tudunk segíteni azokon, akiknek nincsen meg az a szükséges kelléktár vagy eszköztár, ami nekünk megvan?
Igen, tehát minden ilyen fogyóeszköz az segítség, tehát fertőtlenítő, akár kézfertőtlenítő, vagy mit tudom, a helységet letakarítani fertőtlenítő, mosópor, mosószer, tehát például tavaly év végén egy nagy mosószergyártó cégtől kaptunk egy elég nagy adományt, ilyen mosószer kapszulákat, és gyakorlatilag 2 évre elegendő mosószer kapszulát kaptunk, amivel ugye a haléktalanok tudják mosni, vagy a rászorultak tudják mosni a ruháikat. Tehát, hogy akár ilyen is, de ahogy mondtad, szájmaszk is, tusfürdő, mert ugye tudnak tusolni is, tehát bármi ilyesmi jó. Törőközők.
Picit távolról indulok neki az utolsó ilyen témakörnek, ami így a fejemben volt, de én ki tudok akadni azon, amikor mit tudom én egy iskolában vagy egy óvodában, előírják azt, hogy vigyen a szülő gyümölcsöt, tortát, nem tudom én mit, de nem lehet bevinni a házit, mert csak olyat lehet, amit vásárolt, csak olyat, amiről számla van, igazolni kell ezt, meg azt, meg ilyen allergén, meg olyan allergén, és mintha ilyet is hallottam volna, hogy vannak ilyen szűrők, hogy mit szabad bevinni, mit nem szabad bevinni. Belefuthat valaki, aki mondjuk jó szándékkal be akar vinni valamit, hogy ezt nem adhatod oda?
Hát most így hivatalosan azt mondom, hogy belefuthat. Nem hivatalosan, igazából azért más a helyzet, mert nyilván, hogyha valaki jön és ad valamit, és azt ott rögtön ki tudjuk osztani, akkor nem fogunk ekeckedni, hogy most akkor az honnan van. Az biztos, hogy főtt ételt, amit nekünk kell eltárolnunk, azt nem fogunk elfogadni, mert akkor onnantól kezdve már ott megromolhat, bármi történetet ilyen, azt nem feltétlenül szeretjük másnap kiadni. De hogyha valakinél, mit tudom én, egy családi rendezvényen megmaradt pogácsa, és lejön, hogy akkor ezt a pogácsát hozta, mert megmaradt, akkor azt majd ki fogjuk osztani, és akkor megeszik.
Karácsonykor nyitva vagytok?
Igen, minden nap nyitva vagyunk az év minden napján, ezzel egy kivétel van január 1-e, amikor zárva tartunk, de egyébként a maradék 364, szőkében 365 napban nyitva vagyunk.
Szép. Most kicsivel múlt dél, amikor ezt a beszélgetést rögzítjük. Mi történik most? Tehát, hogyha valaki besétálna hozzátok, akkor mit látna itt? Már ebédosztás van.
A pótebédért.
Na, de tényleg?
Nem, ugye nálunk ebédosztás van 3-4-12-től, és...
Ja, akkor ti is olyanok vagytok, hogy mielőtt elindul a vonat, azelőtt már meg kell lenni a szendvicset. Tehát 3-4-12 biztonsági ebédosztás, igen?
Igen, és déltől meg ugye, tehát azok tudnak menni enni, akiknek van ebédjegyük. Uh-huh. Ugye ez délig, és déltől viszont már olyan emberek is jöhetnek be, akiknek nincsen ebédjegyük, és tudnak pótebédet igénybe venni. Uh-huh.
És aztán, hogyha mondjuk megebédeltek, akkor most lehet, hogy hülyeség, de mondjuk társasoznak, vagy nem unatkoznak nagyon?
Akár, tehát most a vírus helyzetben, most csak azok maradhatnak bent ebéd után, akinek ebédjegyük van, ugye mi kettőig vagyunk nyitva, de egyébként, hogyha nincsen vírus helyzet, akkor bárki bemaradhat, tudnak társasozni, akár ugye van sakkunk, van társasunk, van kártyánk, azt is tudnak, ugye van tévé, szokott lenni műsor a tévében, úgyhogy azt is tudnak nézni.
Igen.
Fel tudnak iratkozni, internetezni is tudnak, beszélgetni tudnak. Ugye van délutáni mosásunk is, tehát hogy aki délután mos, az megvárja a mosást.
Tehát zajlik az élet.
Igen,
és ti ezután a beszélgetés után ebbe estek vissza, vagy ilyenkor ti nem csatlakoztok az átlagos délutánokhoz, mert egyéb dolgaitok vannak?
Ez szerintem attól függ. Tehát alapvetően szerintem vissza szoktunk menni, és visszaesünk. De tehát attól függ, hogy kinek milyen, éppen milyen dolga
van. Milyen a beosztása.
Igen.
Tehát úgy kell elképzelni egy ilyen nappali melegedő működését, hogy van ugye maga a nappali melegedő rész, ahol ugye koordináljuk ugye az embereket, meg kiadjuk az ételt, regisztráljuk őket, stb. Plusz ugye, és akkor ezen ki vannak azok a munkatársak, akiknek éppen úgynevezett szabad státuszuk van, tehát nem kell lent lenniük egész nap. Egyrészt ők végzik az irodában a háttérmunkát, amitől működik a nappali melegedő, másrészt pedig ők azok, akik szabadon le tudnak menni és beszélgetni az éppen aktuális emberrel, akivel a szociális munka folyik, valamint most meghatároztunk minden munkatársnak egy-egy ilyen fogadó órát, hogy melyik nap kinek van egy óra fogadóra, amikor viszont a kliensek jöhetnek, és ha bármi ügyes bajos dolguk van, akkor ahhoz a munkatárshoz tudnak menni, és akkor így foglalkozunk az ő ügyes bajos dolgával.
Igen, mert gondolom előfordulhat olyan téma, amit mondjuk el kell intézniük, akár ilyen jogi dolgok, stb., és kell benne segítség. Igazából ez is klassz, már hogy ezt elmondtad, de engem az érdekelt, hogy ti ma délután, vagy most ezután még visszamentek, és ha igen, akkor mi a mai program?
Visszamegyünk.
Nem, nekem, én például mielőtt ide jöttem, van egy kliensünk, akinek sikerült munkát szerezni, szállást is, mert a munkahelye biztosít szállást, úgyhogy ő most vidékre utazott, úgyhogy csomagoltunk neki élelmiszert, hogy legyen arra néhány napra élelmiszerem. A vonatjegyét intéztük el, elintéztük, hogy az iskolai papírok meglegyenek. Tehát, hogy
bocsánat, itt közbeszúrnék, igen? Mert ez egy nagyon jó történet, és szerintem a hallgatókat érdeklik az ilyen kulisszatitkok, hogy a Stu tegnap a stúdiózás közben hívta fel az iskolát,
általános iskoláját
a kliensnek, hogy kikérje az ő általános iskolai bizonyítványát.
Tehát, hogy meglegyen.
Igen, mert ugye most nem ebben az aspektusban beszélünk, de ezt ő egyébként zenész.
Igen.
Gábor is.
Igen. Na, és ő most éppen vonaton van, és őt iszonyatosan szorítunk neki, és iszonyatosan szurkolunk, hogy jó sikerüljön az interjú, mert ha sikerül az interjú, akkor hát megvan oldva. Tehát, hogy igazán most nem az, hogy pipa, de az, hogy az egy iszonyú nagy öröm számomra, vagy számunkra, hogy egy ember sikerült hosszú évek után egy fix munkahelyet találnia, szállás kap, tehát emberi körülmények között tud élni, és fizetése lesz. És persze utána is tartjuk vele a kapcsolatot, mert ugye ösztönözni arra, hogy amit tud, rakja félre, mi a helyzet vele, hogy van, stb. Én igazán, amikor visszamegyek, akkor már az első az lesz, hogy valószínűleg föl fogom hívni telefonon, hogy sikerült, és mi van vele, és hogy beszéljük át ezt a dolgot. Meg igazán, hogy egyéb teendők is lesznek, mert ugye másik két kollégánk éppen...
Az élelmiszerbanba megy egy felajánlását venni. Az élelmiszerbankkal együttműködésünk van, és ők is adnak élelmiszert nekünk, és akkor azt elmenjünk, elhozzuk, kiosztjuk.
Gábor, neked a következő lépés.
Én egyébként, ha visszamegyünk, akkor normatíva igénylést fogom tovább folytatni.
Mondanám, hogy izgalmasan hangzik.
Nem, mert hát minden nap végén szoktunk tartani egy megbeszélést, hogy aznap mi történt, tehát hogy mindenki tudjon arról, hogy ott lent mi történt, és kivel beszélt, és hogy milyen, hol tartunk.
Nagyon klassz, amit végeztek, ez a szolgálat, ez a munka, bár szerintem ez azért a munkán bőven túlmutat, köszönöm, hogy ebben részt vesztek, és hogy ebben ilyen erősen beleálltok és kezdeményeztek, és köszönöm, hogy ezeket elmeséltétek nekünk. Itt volt velem a Golgota ellátó nappali melegedőjének intézményvezetője Keleti Gábor, és a szociális segítő munkatársa kollégája Máté István Sztyú. Köszönöm még egyszer.
Mi köszönjük a lehetőség.
Mit lépnél egy hajléktalanért? Ez a kérdés. Nem mondom azt, hogy volt, mert hogy ez a kérdés ez fennáll, és remélem, hogy te is megtaláltad a választ így a vendégeimmel együtt keresgélve. Ez volt már a Mit lépnél. Köszönöm, hogy velünk tartottál. Ha tetszett az adás, akkor kérlek, minden felületen adjál rá 5 csillagot. Én ezt nagyon szeretem, ez a kedvencem. Ezen kívül pedig, hogyha még nem iratkoztál fel, akkor a podcast felületeken feliratkozhatsz, és akkor elsőként értesülsz az új részekről. Én hozok majd frissebb epizódokat. Még egyszer köszönöm a figyelmedet. Rédl Ádámot hallgat. Nézz a lábad elé.
Ez volt a Mit lépnél. Egy podcast a megoldások nyomában. Hamarosan újra együtt keressük a válaszokat lépésről lépésre. Iratkozz fel podcast csatornánkra. Kövess minket Facebookon és a weboldalunkon. Találkozzunk legközelebb is. Addig se feledd. Mit lépnél. A következő lépés a tiéd. A podcast készítője a Podcasting Stúdió. Podcasting Stúdió. Vidd magaddal.